Do.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kirner Zoltán atyával, szalézi szerzetessel, B. Varga Judit beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Gogol utcai stúdiójában Kirner Zoltán atyát, negyedszázados ezüstmisés pap és egy ifjú szerzetes. Engedd meg, hogy a hitvalló műsor elején Székely János püspök atyát idézzem, aki egy nagyon szépet mondott a te hivatásodról. A pap egy különleges jelzőtábla ebben a világban, amely az örökké valóság felé mutat. Te úgy döntöttél pár éve, hogy duplán mutatod ezt az utat nekünk, ugyanis beléptél egy szerzetes közösségbe, méghozzá nem is akármilyenbe, a világ második legnagyobb szerzetes közösségébe, Boszkó Szent János szalézi társaságába. Miért döntöttél úgy, hogy duplán mutatsz utat nekünk?
Köszöntöm szeretettel és a kedves rádióhallgatókat. Egy 10 nappal ezelőtt a volt püspökön, Veres András püspök úr is megkérdezte, hogy mit kereselte a szalésziaknál, és hát neki is azt tudtam mondani, hogy ezt kérdezi meg Don Boszkót. Majd hát azért bővebben válaszolok erre. Az első kapos Don Boszkóval az igazából az első könyv volt, amit mondjuk úgy fiatalként olvastam, a Fiú kapostola. Az még Ausztriában jelent meg, és én ugye Szatmári vagyok, Parciumi. Nem is tudom, hogy kaptam meg. És akkor nagyon megérintett már akkor az, ahogyan ő a fiúkkal bánt, ahogyan megértette azt, hogy a megelőző szeretettel mindenkit meg lehet változtatni szinte. De hát akkor ugye nem volt egyáltalán erre lehetőség, én elindultam a szemináriumba, aztán jött egy nagy, ugye első nagy döntés az életembe, hogy Szombati Egyház megyébe átjöttem, mert az tehát egy gondviselés röviden. Azt se tudtam, hol van Szombathely. És hát ott eltöltöttem jó néhány évet, közben a kisebbi köcsém úgy döntött, hogy szalézi lesz, szalézi testvér. Én jól éreztem magamat az egyházmegyés papságomban, tehát nem voltak nekem gondjaim. Sőt, mondhatnám, hogy jól is mentek a dolgok, tehát mindenféle szempontból, akár külső dolgokat nézve, felújítások, meg építkezések, de belül, tehát mindig voltak közösségeim is, meg minisztrások, tehát mindig volt körülöttem ember. De egy idő után, ezt úgy mindig is éreztem, hogy valahogy nem teljes az én odaadottságom. Valami még hiányzik. Hogy én nem adtam még oda mindent. Persze sok mindent, igen, de nem mindent. És ez az egyik. A másik, hogy érdekes, hogy igazából én soha nem voltam egyedül, mert káplánként többen laktunk, utána volt egy házvezető néni, aki velem lakott. A legutolsó helyeme volt káplánom. Mégis egy nagyon mély vágy jött, hogy közösségben élni, közösségben imádkozni, közösségben lenni. És hát így a szerzetes rendek közül, tehát az én habitusom az a szalésziakának legközelebb, hát ugye említettem Don Boszkót korábbról, azért az öcsém is, de én egy nagyon komoly, mondjuk így hivatást, tisztázást végeztem. Legalább 2 évig tartott. Volt időm rá, hogy ez tényleg hívás, tényleg egy meghívás, hogy tényleg az Úr engem ide hív. És hát a végén jött az a várva várt lelki béke, amit már korábban megtapasztaltam, amikor átjöttem Magyarországra, hogy, hogy igen, tényleg ő hív, és én örömmel indultam, és szeretném a tényleg az életemet adni a fiatalokért. Mert ez a harmadik, hogy úgy plébánosként nyilván mindenkivel kellett foglalkozni, de sokszor azt is éreztem, hogy pont emiatt úgy mélyebben nem is nagyon jut idő az emberekre. És hogy pont azokkal, akik, ugye a Don Bosco azokkal foglalkozott, akikkel már szint mondjuk is senkinek sem kellenek. És ma is a rendnek ez egy nagyon fontos iránymutatás, hogy a leginkább rászorulók, leginkább szükséget szenvedők, és ez nem feltétlenül legszegényebbeket jelenti sokszor, de hogy akik így mondva senkinek sem kellenek, azok nekünk mi kellenek. És ez a fajta, én éreztem, tehát rosszul is fogalmazok, tehát nem én szerettem volna. Is nyilván. De erre kaptam egy meghívást, hogy akkor az életemet adjam így oda.
Téged hallgatni mindig lenyűgöz, és példa ennek a hitnek, ennek az odaadásnak a tiszta őszintesége, a tisztasága. Nekem nagyon megrendítő pillanat volt az ezüstmiséden, az Óbudai Segédtő Szűz Mária templomban, a szalézieknál, amikor azt mondtad, a szentbeszéd közben megálltál, viennai Szent Jánost idézted, rámutattál a tabernákulumra, és csak annyit mondtál, hogy ott van. Én azt hiszem, hogy ez a két szó, ez sokkal több volt bárminél. A szentek gyönyörű példát jelentenek, ahogy Boszkó Szent János példája is. Számomra a kedvenc mondata, hogy Isten másokért teremtett bennünket, és én amióta téged ismerlek, ezt tapasztalom, hogy ez az a jel, amiről Székely János püspök atya is beszél, ami sugárzik rólad, hogy valóban másokért teremtett téged a jó Isten. Az eukarisztia nem olcsó szentség, kell hozzá a pap, kell lesz hozzá te, aki az élet áldozatát adja. Mit jelent számodra az eukarisztia 25 év távlatából?
Hát, amit talán lehet, hogy a mikrofonon keresztül is lehet érezni, megrendültséget jelent nekem. Tehát az a nagy megtiszteltetés, ami papot érhet, vagy engem, hogy minden nap ilyen közel tudok kerülni ezen a titokhoz, na hát ez... Tehát én vagyok a leggazdagabb ember a világon, tényleg így érzem, hogy és valahogy úgy alakult érdekes még a szakdolgozatomat is ebből írtam, és az sokat segített ott a végén, az egyetem végén, hogy tehát az eukarisztia köré csoportosult, és hát az pedig az elmondhatatlan, hogy hogyan lesz valakiből pap.
Hogyan?
Tehát én is gondolkodtam, hogy fogom én érezni, hogy pap lettem, vagy hát ugye azért dolog, tanulsz 6 évet, és akkor jön egy szentelés, és akkor tényleg megváltozol oda, vagy hogyan? És éreztem. Tehát éreztem a pap szenteléskor, hogy nem az az ember vagyok. Tehát amiről így a teológiában beszélünk, meg hogy a szentség egy eltörhetetlen pecsétet nyom a szívedbe, tehát én azt leginkább a papszenteléskor éreztem azt, hogy belenyom az Isten egy pecsétet a szívembe. Persze nem lángol ez mindig, nem tud lángolni egyfolytában olyan hatalmas lángol, de számomra a szentmise érdekes az mindig. Az mindig fontos volt, tehát hogy én nem fáradtam bele a szentmisébe, és sokszor mentett meg a szentmise, sokszor tett helyre a szentmise, sokszor... Hát volt úgy, hogy könnyeimmel is küzdködtem néha, és mindig társul meg is ijedtek, valami történt. Mert én érzem az ő jelenlétét ott, hogy ott van. És Most a karanténban voltam 2 hétig, megjöttem Olaszországból. Az a jó időszak volt, mert egyedül voltam, nem kellett senkire figyelnem, tarthattam egy órás misét is, vagy amennyit akartam. És a noviciátusban is számomra nagyon, nagyon szép fájdalom jelentkezett. Jelentkezett egy olyan, azért mondom, szép fájdalom, hogy tehát azért én ott novicius voltam. Nem úgy tudtam isézni, tehát koncelebráltam mindig. És egy idő után mondtam a novicius mesternek, hogy én ezt nem bírom. Tehát nekem kell a közvetlen kapcsolat, a kontaktus a Jézussal a Szentmisében, és ő ezt olyan jól megértette, és akkor küldött 1-2 helyre már misézni. És azért mondom, hogy szép fájdalom, mert ez tényleg nekem ez hiányzott, és hát aztán megbarátkoztam már a koncelebrálással is, úgy ahogy, de nekem ez a kapcsolat, ez hiányzik, és ez éltet, és az új misés, ez a 25 év olyan, mintha tegnap lett volna. Tehát ezért mindenképpen gondoltam az eukarisztiát megjeleníteni, vagy jelenvalóvá tenni, mert számomra ez alatt a 25 év alatt ez volt a legnagyobb ajándék és a legnagyobb megtartó erő.
Úgy fogalmaztál, hogy pecsétet rakott a Jóisten a szívedbe, lelkedbe. Most egy dupla pecsét van benne. És a földrajzi távolságot most megint meg kell, hogy éld, átélted, hiszen Szatmárból Vas megyébe, nyugati határszélre, és most újra a keleti ország részben vagy, Kazincbarcikán szolgálod a szalézi hivatást. Beszélj erről nekünk egy kicsit.
Amikor én eldöntöttem, hogy tényleg elfogadom az Úr hívását Szalézinak, de korábban is, tehát én ebben papként is, egyházmegyésként is nagyon, nagyon tudatosan meggyőződtem, hogy menni kell, ha hova küldenek. Tehát én első perc régen mondtam mindig, nem gondolkodtam azon, hogy néha mondták az emberek, nem sajnálja, amit felépített, mennyi itt kell hagyni, és akkor azt mondtam erre, hogy nem sajnálom, azt sajnálnám, ha nem így tudnám itt hagyni. Az plébániát, azt sajnálnám, de nem, ezt nem sajnálom. És tehát most is teljesen nyitott voltam, hogy hova kell menni, de úgy döntöttek az előjárók, hogy ez legyen Kazincbarcika, ahol azért talán a rádió hallgatók is azért annyira ismerik az országot, tehát ez egy kicsit így nehezebb terület, ahol egy új kihívással kell majd szembenéznem, amit várok, és nagyon örülök neki, és ez pedig főleg a roma fiatalok és a leginkább rászoruló fiataloknak a képzése. Tehát van egy iskolánk, a Don Bosco iskola, ahol fogok majd dolgozni, mint szalézi lelkivezető, ahol jár majdnem 400 diák, akik szakmát tanulnak, és olyanok, akiket már sokakat már kirúgtak minden iskolából. Ez az utolsó állomás az életükben.
Ahol újra kezdődik valami.
Igen, és hogy ott jelen lenni. Kicsit már belekóstoltam így a napokban, mert szakmai gyakorlaton vannak a fiúk, és láttam egy-kettőt, hogy el is össze is szorult a szívem, hogy tehát ugyanabba a ruhába jött egy héten keresztül, ugyanabba a cipőbe, és az egyik fiú valakivel beszélgette, mondja, hogy 60 kilométerről jár az iskolába. 5-kor kell minden reggel, hogy odaérjen. És egy ilyen, tehát valahogy ezt szeretném, tehát hogy azért úgy, ez nem volt annyira jelen az én életemben, ezt meg kell nyilvánosan gyónnom, hogy azért papként, tehát tényleg sok a munka, sok a feladat, és tehát az ilyen leginkább rászorulókhoz, hát nem, nehéz volt menni. De most örülök neki, hogy ez lesz a fő feladatom. És szeretnék barátjuk lenni, hogy Don Bosco volt, főleg ezeknek a gyerekeknek, nem a hangon, mindenkinek, de főleg annak, aki nem hangadó, aki a sarokba szorul, aki lehet, hogy kettőt se szól, vagy azt se tudja elmondani, hogy valami baja van. Tehát nagyon várom ezt az új szolgálatot.
Valóban elég, hogy fiatalok? Hogy szeresd őket, ahogy Don Bosco atya tanította?
Nekem ez azért ez egy új terület lesz, mert azért eddig úgy mindenkivel kellett nekem törődni, de így az utóbbi 3 évben, mert korábban is láttam azt, hogy én magamról azt gondoltam fiatal papként, hogy én nem tudom megszólítani a fiatalokat. Ugye ezt küzdöttem, szenvedtem így Zalaegerszegen az első ifjúsági csoporttal. Aztán nagyon érdekes, hogy hát abból a csoportból lett 2 pap, lett egy apáca, még eddig senki nem vált el, akivel házasodott, és úgy visszajeleztek utána, hogy milyen jó volt. Mert én úgy gondoltam, hogy én túl szigorú vagyok, mondjuk túl lelkiző vagyok, mert én azért oda, én nem tudok úgy a fiatalok között lenni, hogy ne vigyem be Jézust, hogy csak mindig a játék, meg mindig a... Nem. És hát ez most úgy volt időm átgondolni is, 2 évet, 3 évet, és tényleg úgy érzem, hogy Don Bosco is ezt látta, ha fiatalokon tudunk segíteni, ha fiataloknak tudunk, akkor nagyon sok embernek segítettél, jövendőbeli családjának, gyerekének, és igen, tehát ez, hogy elég az, hogy fiatalok vagytok, ez azt jelenti, hogy nincs semmi elvárásom velük szembe. Én így fogalmazom ezt, és tényleg elég, nincsen. Nem mindig könnyű ilyen önzetlen szeretettel ott lenni, de ha ezt sikerül megvalósítani, akkor olyan szabadságot tapasztalsz meg, amilyen nagy erővé válik, és akkor érezni fogják, hogy szereted őket.
És ez elég. A Mária Rádióban vagyunk, ezért engedd meg, hogy rákérdezzek. Celldömölkön a te nevedhez fűződik a Mária Rádió indítása, működtetése egy időszakban. Mi a legkedvesebb emléked ebből az időszakból?
Ez az érdekes volt, mert 2011-ben kerültem oda Celldömölkre, és akkor nyert a rádiót egy frekvenciát. Tulajdonképpen együtt kerültünk oda, és hát egy megoldandó feladatnak kellett tekinteni. Ráadásul a rádió elnökéhez, a Tamáshoz régi barátság fűz. És hát ami talán, ez most személyes lesz egy kicsit, de egyik legkedvesebb az, hogy valahogy, tehát én minden hétfőn nekem volt egy élő műsorom. És arra készülni kellett. És rájöttem, hogy azért a rádióban nem akár ugyan lehet beszélni. És akkor egy ilyen stílus alakult ki, hogy a hitigasságokról ilyen nem hittanóra, én nem hittanórákat tartottam, hanem egy ilyen hangos gondolkodást. És a szempontból, hogy mondjuk miért jó, hogyha én megtartom a parancsokat, vagy miért jó, hogyha én a 8 boldogságot azt úgy próbálom komolyan venni. És ezekre nagyon szívesen emlékszem, mert nagyon sokat adott nekem. Ha nincs a rádió, akkor én ezeket nem gondolom át. Ha nincs a rádió, akkor nem mélyítem el én ezeket a dolgokat, és nagyon sokat ad. Tehát lehet, hogy most jutott eszembe, hogy még lehet, hogy a rádiónak is köze van ahhoz, hogy én Szalézi vagyok, mert elgondolkodtatott sok mindenen. Tehát közben jöttek az életnek a nagy dolgai, kérdései, és hát tehát azért az egész rádiónak a lény az, hogy addod a magad, hogy mi egyre jobban add át magad. Meg hát nyilván az együtt munkálkodás, tehát az nagy öröm volt nekem látni, hogy sok-sok ember ott, sok segítő volt, sokan dolgoztak a rádióban.
Könnyen találtál a közösségedből, hiszen ott műsorigazgatóként szolgáltál az első időszakban. Könnyen meg tudtad győzni az embereket, hogy jöjjenek, segítsenek, mert ez valóban önkéntes munkán működő rádió, és hogy ez fontos, és gazdagodik általa az is, aki részt vesz benne.
Az elején a katolikus iskola igazgatója volt, aki munkatársait győzködte, mert én nem ismertem senkit. Tehát később aztán már, amikor látták, meg nyilván, tehát hogyha van egy rádió a plébánián, ez a nagy kincs, és azért arról vasárnaponként én beszéltem, tehát bevontam úgymond a templomba járó híveket is mindig. Tehát én amúgy is mindig olyan voltam, hogy én szerettem, hogyha az emberek tudnak a történésekről, tehát nem voltak titkok a plébánián, sőt, ha valami jó dolog történt, miért ne tudja meg a közösség? És akkor így onnan is jöttek, jövögettek, fiatalok, és úgy a műsorokhoz lettek emberek, tehát vagy az emberekhez műsorok, mihez értett, és nagyon én úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni a személyes hangot, amiért sokan hallgatták, és hát nagyon sok mindent át is tudtunk adni az embereknek.
Ez a műsor arról is szól, hogy elmondhast, meghallgathassuk a számodra sokat jelentő részt mondatot a Szentírásból. Kérlek, oszd meg ezt velünk.
Hát az én kedvenc igém a Szentírásból az Pál apostolnak a Korintusokhoz írt leveléből. Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. Ez volt az új misés jelmondatom, és ez az ezüstmisés jelmondatom. Egy pillanatra nem gondolkodtam azon, hogy én ezen változtassak, mert 25 év elteltével még jobban vallom, még tudatosabban tudom mondani, hogy Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. Nyilván ehhez az is kellett, hogy én kinyissam magamat, hogy én megnyissam magamat a kegyelem előtt, mert az Isten annyira udvarias, ha mi nem nyitjuk meg magunkat a kegyelem előtt, akkor ő ezt tiszteletben tartja sokáig. De hogy Pál apostol is mondja tovább, hogy és a rámárasztott kegyelme nem marad hatástalan. Olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy az Isten kegyelme működött. És rájönni arra, hát ahhoz kellett egy pár év, mert azért az ego az csak ott van mindig, hogy hálát adni annak, hogy az Isten kegyelme működik, hogy nem én vagyok az, aki olyan jól tudom a dolgokat, hogy elengedni az elvárásokat, hogy elengedni vagy várni a visszajelzéseket, vagy fábaveregetést, hogy de ez egy olyan szabadságot tud adni egy idő után, ami felbecsületetlen értékes ajándék, hogy én csak egy eszköz vagyok az Isten kezében. És természetesen egy örömteli eszköz, egy olyan eszköz, aki akar dolgozni, de és így olyan könnyű az élet, tehát így nem nehéz szolgálni.
Emlékszel olyan élethelyzetre, amikor ez a Szent Páli mondat konkrétan segített?
Hogyne, többre is. Talán az első ilyen, amikor megtapasztaltam nagyon az Isten kegyelmét, amikor átjöttem a Szombati Egyházmegyébe. Tehát azért ott, én mindenkit otthon hagytam a családomat, a barátaimat, a jó püspökömet, akivel nagyon jó kapcsolatban voltam. De akkor az akkori lelkivezetőnk olyan sokszor mondta, hogy engedjétek magatokat olyan helyzetbe sodorni, hogy csak az Isten kegyelmére számíthattok. Nincs emberi erő már. És én átjöttem egy táskával ide, és fogalmam se volt, hogy mi lesz. Csak egyben voltam biztos, hogy az Isten hív, és hogy mindent olyan jól elrendezett, mindenről gondoskodott, mindent, tehát sőt, hát számításaimon felül mindent teljesített, és tehát éreztem azt, hogy tényleg elé nekem az Isten kegyelme.
Köszönjük szépen, és Isten bőséges áldását kívánjuk további papi, és most már szerzetesi szolgálatodra is. mindig azt szoktam mondani, minnyájunk, a mi kis földi gyarló lelkünk javára és Isten dicsőségére.
Kirner Zoltán atyával, szalézi szerzetessel, B. Varga Judit beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16:25